Istenünk, hálás a szívünk a mai napért is. Köszönjük ezt az áldott délutánt. Köszönjük, hogy megőrzted szomjas földeinket. És kérünk most e délután öntözd meg a mi szomjas szíveinket is. Köszönjük, hogy ez az eső ez meg tud lágyítani sok mindent, és termést tud hozni. Kérünk, hogy most a te igéd termését kérjük a mi életünkben, a mi szívünkben. Segítsen meg, hogy ez meg tudjon lágyítani, meg tudjon puhítani az gyümölcsérlelésre, a gyümölcstermésre. Kérünk a sátán munkát, te kötözd meg, és adj áldást délutáni összejövetelünkre is. Áldjál meg, kérünk minden szolgálatot, hogy minden a te neved dicsőítésére történjen. Kérünk, hallgass meg. Amen.
Amen. A Jóisten igéjét fogjuk olvasni, mert írva találunk a Tituszhoz írt levél második részének az első 10 versét. Keressük meg az igét. Pál apostolnak a Tituszhoz írt levele, második rész, az első 10 versét fogjuk felolvasni. Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek, hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, tűrésben épek. Hasonlóképpen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok borivás rabjai, jóra oktatók, hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjöket és magzataikat szeressék, legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak. Jók férjöknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék. Az ifjakat hasonlóképpen intsed, hogy legyenek mértékletesek. Mindenben te magadat adván példaképül, a jó cselekedetekben, a tudományban, a romlatlanságot, méltóságot mutatván. Egészséges, fethetetlen beszédet, hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani. A szolgákat is incsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek mindenben. Kedvüket keressék, ne ellenkezzenek. Ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanúsítsanak, hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben.
Szolgálatomra még szeretnék két igét felolvasni. Ivániszki testvér már olvasotta az ifjakról, idősebbekről. Én most egy olyat fogok olvasni, amit használhatnak úgy az idősebbek, mint a fiatalabbak is. Jakab levele, első rész, 23 és 24-es igeverse. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Egy olyan tárgyról olvastunk most itt, amit szerintem minden lakásban megvan. A tükörről lenne szó, és én úgy hiszem, hogy azt használjuk is mindannyian. Van kisebb, van nagyobb, ha reggel felkelünk, szinte az az első, ha megyünk el hazóról, onnan úgy szintén, ha elmegyünk úgymond egy kicsit szabadságra, elmegyünk sátorozni, még ott is egy kicsit tükröt magunkkal viszünk, hát ez a tükör, ez vajon mire van? Ahogy olvastuk, hogy az igének is van egy tükre. Ez is egy olyan dolog, amit használni kell minden nap. És ami házunkba kell, hogy legyen minden nap. Úgy, mint a testi értelemben ezt a tükröt használjuk, és belenézünk, és visszük magunkkal, ilyen kell legyen az Isten igéje is. De vajon mi értelme van a tükörnek, ha, ahogy olvastuk, hogy ha belenézünk és nem is csináljuk meg, nem tesszük meg, amit az mutatott. Először is, hogyha belenézek, mit is látok meg a tükörben? Hát a tükör az azért van, hogy lássam meg magamat. És a tükör azt mutatja, ami vagyok. Nem mutatja a múltamat, nem mutatja meg a jövőmet. Pedig néha jó lenne, ha belenéznék én a tükörben, és kicsit több hajjal, vagy kevesebb kilóval mutatnék, de ez nem, ez a múlt. Vagy talán szeretném látni, hogy milyen leszek egy ilyen 10-20 év múlva, mennyire öreg, vagy mennyire őszebb, mint most vagyok. Nem, a tükör az a jelent mutatja. Azt mutatja, ami vagyok. De ez az kell, hogy belenézzek. Isten igéje megmutatja, hogy milyen vagyok, ha belenézek az igének a tükrében. És ha belenézek a tükörben, és látom, hogy valami úgymond baj van, nem áll jól éppen a hajam, vagy éppen van egy kosz az arcomon, vagy valahol, mit csinálok? Belenézek és tovább megyek? Nem. Igyekszem kijavítani magamat. Igyekszek helyrehozni a frizurámat, vagy megtisztítsam éppen ott, ahol koszos. Épp mikor most jöttem fel a szószékvel, aki megigazította a galléromat. Ugye milyen jó? Belenézni és megjobbulni. Vágyni a megjobbulást. Van, hogy rosszat látok, van, hogy szépet. Isten igéje is, ha belenézek, nem mindig a jót, nem mindig a szépet mutatja, vagy azt szeretném, hogy csak azt mutassa. Nem, van, amikor bűneimre is rámutat. De el kell fogadjam. És ha ezt meglátom az ige tükrében, változtassak. Jobbítsam meg az én életemet. Ott, ahol hiányosságom van, ahol meglátom, hogy nem állok jól. Úgy olvastuk, hogy megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Én nem szeretnék így járni, hogy az ige tükrében, mikor belenézek, elfelejtsem, hogy milyen voltam. Az ige fényében mindig rá fog mutatni Isten valamire. Rá fog mutatni, hogy mit csináltam jól, vagy mit nem csináltam jól. Ne felejtsem el, hogy változni kell. Isten azért tartja elében ezt a tükröt, az ő igéjét, hogy észre tudjam venni. Egy történettel szeretném befejezni. Egyik gyülekezetben nemrég történt a nagypénteki ünnepek alkalmával. A lelkipásztor szemléltetni szerette volna, hogy milyen nagy szegekkel lett megfeszítve Jézus. És elment, és egy kovács emberrel kovácsolt vasból jó nagy durva szegeket kovácsoltatott. Jó nagy feje volt, hogy a kalapács ráéleszkedjen, és mikor eljött az ünnep, mutatta a testvéreknek, hogy testvérek, felszegezték a fára, mi értünk. Ezek a szegek tartották, nagy, vas, durva szegek. És úgy kézbe adta az első sorba, hogy nézzék meg. És azt mondja, ha jól megnézitek, a szegnek a fejét még az is látszik, meglátszik, hogy ki ütötte azt a szeget. Ki verte az Úr Jézus testébe azt a szeget a keresztfán. És ahogy elindult a szeg, nézték az emberek, és egyre többen kezdtek elérzékenyülni. Tovább nézték, szomorkodtak. Mérgyesek még jobban sírtak, hogy mi volt ebbe az érdekesség. Az, hogy a szegnek a feje ki volt tökéletesre csiszolva. És amíg valaki ránézett, hogy vajon kiszegezte, kiütötte ezt a szeget, hát mindenki, aki ránézett, saját magát látta. És magára ismert. Egy áldott ünnep volt ez a nagypéntek a gyülekezetben. Nem így kell legyen az én életemben is, hogy észre tudjam venni. Ezt az ige tükrét nem másra fordítsam, hanem magamra. Meglátom-e magamat, meglátom hiányosságomat. Én úgy szeretném, hogy mindig észre tudjam venni, és javítani tudjak. És használni minden nap. Ahányszor a testi tükröt használom, legalább annyit használjam a lelki ige tükrét is. Ezt kívánom magam és a testvérek részére. Amen. Most kérjük az énekkar szolgálatát, és az énekszolgálat után Morosz Hannelore szolgál.
Egy kedves ajlom, csak szülemben áll, Istentől jött el drága égi szó, ahol nevel véd és oktat, lelkemnek oly boldogító. Isteni lélek, vezess tovább, elérjünk egykor örök hazán, egységben éljünk szeretetben, meghajtó Jézus kegyelmében. A bűnöket eldobja szívedet, a hit hajó, gyakran ingadóz, jöjj hát héttel Golgotára, lelkednek csodás végét ad. Isteni lélek, vezess tovább, elérjünk egykor örök hazán, egységben éljünk szeretetben, meghajtó Jézus Isteni
teremen Mózes életével foglalkozunk, és ma délelőtt pont az a lecke következett, ahol a 10 csapásról van szó, és arról, hogy Isten milyen csodálatosan kimentette Izrael népét, és ezek a csapások által megmutatta azt, hogy mennyire hatalmas. És ahogy készültem, Isten eszembe jutott nekem is olyan alkalmakat, amikor személyesen nekem is megmutatta azt, hogy ő mennyire hatalmas. És egy ilyen történetet szeretnék elmondani a testvéreknek, ami által Isten tanított nekem sok mindent. 2 héttel ezelőtt volt az egyház érettség az iskolánkban. Nem kötelező bevállalni ezt az érettségit, viszont úgy gondoltam, hogy nem olyan nehéz, ugye bibliaismeretről kell beszélni, és különböző történeteket kell elmesélni a vizsgálóbizottságnak, és az osztályban ketten vállaltuk ezt be, én is az egyik osztálytársnőm, és ahogy eljött a vizsgának a napja, én már túl lettem rajta, névsor szerint mentünk be, és ő a legvégére maradt. Közben az történt, hogy nagyon sokan úgy jöttek ki, hogy megszeppenve, talán könyvbe lábadt szemmel, hogy nem olyan jól sikerült, hogy talán túlságosan aprólékosan kérdeztek tőlük dolgokat, és láttam azt, hogy nagyon-nagyon megijedt, és nagyon-nagyon izgult, és láttam azt, hogy nagyon fél. Elmondta azt, hogy 2 történetet nagyon-nagyon jól tud, hogyha azt a 2 kapja, akkor aprólékosan el tud mondani mindent róla. Azt mondta, hogyha a Noé történetét kapja, akkor még a bárka méreteit is el tudja mondani. Úgyhogy nagyon-nagyon reménykedett, hogy azt fogja kapni. De amint látta azt, hogy mindenki olyan félve jön ki, és ő se tudta, milyen tételt fog kihúzni, nagyon-nagyon megijedt. És már nem tudtam, mivel bátorítsam. Nem tudtam, mit mondjak neki, és Isten adott egy gondolatot, hogy kérdezzem meg, hogy imádkoztatok-e érte. És megfogtam a kezét, ketten voltunk csak a könyvtárban, és elkezdtem imádkozni. Közben magamban mind gondolkoztam, és vívódtam, hogy merjem-e azt kimondani, hogy azokat a tételeket kapja, amiket nagyon-nagyon jól tud. Mert féltem attól, hogy lehet imádkozok azért, és ha mégsem azokat fogja kapni, akkor milyen Istenről fogok tudni neki beszélni. Végül eljött az ő sora is, ő is bement, és én a könyvtárba vártam rá, és egyszer csak hallom, hogy valaki benyit nagyon hevesen a könyvtárba is, és rohan felém, és átölel, és könnyes szemmel mondja azt, hogy tudod, még tételt kaptam. Pont azt a 2, amiket nagyon jól tudott. Nagyon megszégyenültem. Nekem nem volt hitem imádkozni azért, hogy azokat kapja. És Isten mégis megmutatta azt, hogy ő a csodák Istene, és mennyire hatalmas Isten. Olyan jó volt hallani ezt. És Isten ezáltal elsősorban nekem tanított, de nagyon remélem azt, hogy neki is. Remélem azt, hogy ő is megérezte, és meglátta azt, hogyha imádkozunk Isten, ezért meghallgat minket, és többet is tud cselekedni, mint amit mi ki tudunk mondani, és tudunk kérni tőle. És olyan jó volt ezt átélni, és látni azt, hogy mennyire hatalmas és csodálatos Istenünk van, akinek nincs akadály. Ez egy apró példa volt. Szerintem számos ilyesmit élhetünk át az életünkben. Apró kicsi csodákat, amik által Isten megmutatta mindig azt, hogy ő mennyire hatalmas, és mennyire minden felett áll, és mennyire hatalmában van minden. És ez csak egy vizsga volt. És egy ima témát is hozok a testvérek elé, mivel a legnehezebb vizsgák ezután fognak jönni, és Magyarországon már elkezdődött az igazi érettségi, viszont mi egy hónap múlva fogjuk kezdeni, és tudtommal jelenleg egyedül vagyok végzős itt ebben az imaházban, és kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, a másfél hónap múlva kezdődik majd az igazi érettségi, hogy elsősorban tudjak felkészülni rá, legyen türelmem és kitartásom, és második sorban, hogy jól sikerülnek az eredmények, hogy akármilyen ilyet kapok, mindenáltal Isten neve dicsőjön meg. Amen.
Újból az énekkart hallgatjuk meg, és az énekkar után Reinbold Hajnalkát kérjük.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Az elmúlt héten olvastam Gyökösi Endre lelkész pszichológus Boldog Mondások Margójára című írását. Biztos sokan ismerik a testvérek, de úgy kihangsúlyozódott számomra, hogy milyen a boldog ember a gyakorlati életben, és hogy csak Jézusért érdemes élni. Ezt szeretném felolvasni. A Boldog Mondások Margójára. Máté evangéliuma 5. rész 1-től 12. versekhez. Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek. Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz. Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömös lesz az életük. Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük. Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak. Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakontúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat. Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nem csak néznek, hanem látnak is. Boldogok, akik lenni is tudnak, nem csak tenni, mert megcsendül a csöndjük, és titkok tudóivá válnak, leborulók, és nem kiborulók többé. Boldogok, akik mentség keresésű nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek föl, és örömmel indulnak útjukra. Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba, és nem lesznek magányosak. Boldogok, akik figyelnek mások hívására, anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői. Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat, és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben. Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt, és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz. Boldogok, akik jó indulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naívnak tartják őket, mert ez a szeretet ára. Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szeliden szólnak, mert Jézus nyomában járnak. Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert élettesebb lesz az életük.
Amen. 194-es számú éneket kérem, hogy keressék ki. Élünk-e az Úrban, ó társaim? És aztán fel van téve a kérdés, hogy látják-e Jézus benned, vagy nem? Tegyük fel magunknak ezt a kérdést, amíg énekeljük ezt az éneket. Énekeljük örömmel és átéléssel.
Oh.
Ha beszélünk mind magyarul, úgyis vannak alapos különbségek. Nálunk van egy közmondás, amelyik azt mondja, hogy mindenütt jó, de a legjobb otthon. Otthon. Ha jó, hogyha megengedi, jövő vasárnap szeretnék otthon lenni. Ez a szívem vágya, legyek otthon. És amit a testvérünk mondott a bekezdésnél, megütötte a fülemet, hogy ne legyünk feledékeny hallgatók. Elmondanék egy-két dolgot, amit itt létünk alatt tapasztaltam, megmaradt nekem. Például a tavaly a föltámadás ünnep egy alkalmával, ott voltunk a roma testvérek között, és többen a gyülekezetből voltak ott, férfi, nő testvérek, és azt mondta a Dohi Zoli, hogy mit tudjak csinálni, ha mindenkinek szót adok, azt mondja, nem elég az estig az idő, mindenki mondja el, hogy mi újat kapott az ünnepen. És sokszor eszembe jutott, hogy mi újat kaptam az ünnepen, és akkor most felolvasom nektek, hogy mit kaptam akkor az ünnepen. 1 Korintus 14-ből a 7. verstől, mert közülünk senki se él önmagának, és senki se hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár élünk, akár halunk, az Úré vagyunk. Mert azért halt meg, támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Különös módon szólt ez az ige akkor hozzám. Elterveztem magamba, hogy munkálkodjak az életemben azon, hogy mindinkább tapasztaljam, éljem azt, hogy az Úr Jézus Krisztus Úr az én életem fölött. Miért halt meg Krisztus? Miért halt meg? Ábel, mit tudnál mondani? Miért halt meg Krisztus? Tessék? Hogy mi élessünk? A másik dolog, hogy életünk? Úgyha a bűneink megvannak, bocsájtva. Sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy a bűneim legyen megbocsájtva. Nagyon jó. Nagyon jó, szükséges dolog. A hívő ember nem tud a bűnben élni, hogy elkövet bűnt, az megtörténik, de nem tud abba élni. De nem csak ezért halt meg Krisztus, hanem miért? Azért halt meg, azért támadott fel, hogy mind élőkön, mind holtakon uralkodjék. Nekem akkor a sorrend az volt, hogy először meg kell váltson az Úr Jézus Krisztus, és azután uralkodjon az életembe. Akkor kaptam egy olyan indítást, egy olyan gondolatot, egy olyan világosságot, hogy ha megtérek, ha nem, vagy bárki más, az Úr Jézus akkor is Úr. Tudja valaki azt a kicsi éneket, hogy Jézus Úr marad, Jézus Úr marad. Az ég és a föld elmullanak, de Jézus Úr marad. Egy kicsi-kicsi régi ének. Ő akkor is Úr, mert azt mondta Péter, hogy az Atya Isten feltámasztotta, és Úrrá, és Krisztussá tette őt az Isten, és ő Úr. És ő Úr. Sokszor úgy viselkedtem én is, hogy mikor leborultam imádkozni, azt mondtam az imámba, Atyám, fáj, ahogy viselkedtem. Szégyellem magam előtted, hogy Atyámnak szólítsalak. Bocsáss meg az Úr Jézus véréért. Nem tudlak másképpen megszólítani, mint Atyám, de bocsáss meg, szégyellem magam előtted. Azért halt meg, támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodik. És uralkodik-e? Kérdem én, mit mondtak erre? Uralkodik-e? Uralkodik-e, vagy nem? Azt mondja az ige, hogy uralkodik. Nem látszik mindenben, hogy még uralkodik, de eljön az a nap, amikor mindenki előtt nyilvánvaló lesz, hogy uralkodik. Hadd maradjon Úr a szívünkben. A nagy hét alkalmával volt egy ige a 2 Korintus 5-ből, de csak a 10. versig volt az ige. És én olvastam a 2 Korintust tovább is, és onnan most frissiben ragadta meg egy ige a figyelmemet, és szeretném felolvasni ezt az igét 2 Korintus 5-ből. A 14-es verstől olvasom az igét. Azért mezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, immé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Visszatérek az alapra, csak azért olvastam fel, hogy a szöveg környezetet is értsük meg. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint. Sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük. Az Úr Jézus többek között azt mondta egy alkalommal, hogy a zsidóknak, akik kritizálták, bírálták őt, még azt is rámerték mondani, hogy ördög van benned, samaritánus vagy, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Nem ismerték fel Jézus Krisztusban az isteni részt. Hát ismerjük őt, Józsefnek és Máriának a fia. Nem, de közöttünk vannak anyja, testvérei. Ismerjük őt. Milyen ismeret ez? Test szerinti ismeret. Vannak, akik még test szerint se ismerik Krisztust. Vannak, akik egy közönséges embernek tartsák, mások forradalmának, egy történelmi személynek. Ezek mind-mind test szerint ismeretek. Ha valaki elolvassa a szinoptikus evangéliumokat, akkor abból nagyon jól megismerheti Krisztust egy szempontból. És ha nem ismerjük Krisztus test szerint, mi szerint ismerjük? Mondjátok. Hangosabban, mert elmondom, hogy kicsit öreg vagyok. Hogy? Szellem szerint, vagy lélek szerint, vagy istenségében. Istenségében. Bárki megkaphatja a telefonszámomat a székelyföldi felavatottak sor listájában. És ha valaki valamit tud nekem jövő feltámadás ünnepig mondani, hogy én ezt kaptam, ezt kaptam, felhívott, megköszönöm. Legyen ez egy házi feladatunk, hogy ismerjük meg Krisztust az ő istenségében. Ismerjük meg Krisztust szellem szerint. Ismerjük meg Krisztust úgy, hogy Isten az Atya rendelt őt ebbe a világba. Ne legyünk feledékeny hallgatók. Áldjon meg az Úr. Köszönöm azt a sok jót, amit itt kaptunk a szatmári gyülekezetben. Sokszor imádkozunk Szatmárért, szatmári testvérekért, szatmári rokonainkért is. A hétből három unokánk itt van. Ha a testvéreknek eszébe jutnak a kovásznaiak, hiszem, hogy az Úr jó néven veszi, ha érettünk és imádkoznak. Legyen ez egy házi feladatunk. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint. Sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük. Tudná valaki idézni azt az aranymondást, amit péntek este tanultunk? Feledékeny hallgatók vagyunk. Feledékeny hallgatók vagyunk. Galácia 5.24. Na mondjuk el ezt is. Akik pedig a Krisztusé a testet megfeszítették indulatai és kívánságaival együtt. Az egyik akadály abban, hogy Krisztust megismerjük, a testem, a testünk. Segítsen az Úr, hogy a kegyelem által győzzünk saját magunk fölött, győzzünk testi kívánságaink fölött, amik akadályoznak minket abban, hogy megismerjük Krisztust az ő istenségében. Amen.
Thank you.
Testvéri, szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött az Úr házába. Kívánjuk azt, hogy mindenki jól érezze magát. Nem is lehet másképpen érezzük magunkat az Úr jelenlétébe. Mind csak jó. Akkor is, ha teherrel jöttünk, akkor is, hogyha leverve jöttünk az Úr házába, Isten igé által, Isten igé megelevenít bennünket. Kívánom azt, hogy megújulva menjünk haza. Az énekarnak van egy éneke? Kérjük szépen, és utána az igéből fogok szólni. Gondolatunk, amivel ezen a délután foglalkozunk, ki is van vetítve, idősek és fiatalok szeretetteljes intése. Hát nem egy olyan kicsi téma, de megpróbálunk azért közösen foglalkozni. A felolvasott igébe megvan említve, tehát Pál apostol írja Timóteusnak, hogy szeretetteljes idősek és fiatalok, a címe ez, szeretetteljes intése, de az igében megfigyeljük azt, akkor úgy látjuk, hogy Pál apostol tanítja is, inti, figyelmezteti Tituszt, hogy hogyan kell intse és figyelmeztesse a vén embereket. A Károli fordításban, más Bibliában biztos, hogy idős emberek. Aztán a vén asszonyokat, idős asszonyokat, aztán az ifjú asszonyokat, az ifjakat, aztán Titus is kap útbaigazítást, hogy hogyan viselkedjen ő is. És még van a szolgákkal kapcsolatban is. Intés. Tehát elég sok van itten. Vén emberek, asszonyok, ifjak, vénasszonyok, ifjú asszonyok, ifjak Titushoz is, ugye a Titushoz a szólóhoz is, és a szolgákhoz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát csak utába fogunk menni, foglalkozunk vele. Nem tudom, hogy miért Pál apostol azzal kezdje, hogy az idős embereknek, tehát a vén embereknek. Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek, hogy a vén emberek milyenek legyenek. Na hát én szeretném megkérdezni azt, hogy most gyülekezetünkben feltevődött bennem is a kérdés, miért a vén embereknek, mint az idős embereknek. Azzal kezdi. De először szeretném, ha megállapítanánk közösen, hogy itt ebbe a gyülekezetbe ki a vén, ki az idős. Sanyi testvér annyit mert mondani, hogy ő már öreg. Na de most Sanyi testvér, megkérdezlek, most öreg vén is vagy, vagy csak öreg vagy? Na most, ki haladta meg a 80-at itt köztünk? Lássuk a 80-at. Ki haladta meg? Tessék, 1, 2, kujt, testvér, ott is vannak. Na hát akkor, testvérnők is testvérek, akkor ez az ige nektek szól. De én szeretném azt is megkérdezni azért vegyük úgy, hogy mondtad, Sanyi testvér, 60 év, az öreg?
Aki 60-at elhagyta, öreg, aki 80-at elhagyta,
ez már vén. De testvérek, én mondok valamit, mondok még ehhez. Nem lehetne ezt összehozni. Az öreg az már vén is, és a vén az öreg is. Mit szólsz hozzá, Billy? Mit szólsz hozzá? Jó. Vén meg öreg. Na, jó van. Jó, menjünk akkor tovább. Itt jelentkeztek az idős asszonyok is, tehát vén, a férfi és az asszonyok is, jó van. Na hát akkor nézzük meg, hogy na most Titus egy fiatal ember volt, és Pál apostol megbízta, hogy nincsed az ilyen vén embereket. Na hát ez hogy működik, testvérek? Hogy lehet ezt csinálni? Szeretném, mielőtt szólnánk erről az igazságról, szeretném azt elmondani, hogy valahogy úgy kell vegyük, testvérek, majd mindjárt fogom mondani, hogy miért a vén embereknek, van itten egy néhány tanács, és akkor majd egy kicsit jobban fogjuk belehelyezni magunkat, bele fogjuk helyezni, és lehet, hogy belekerülsz te is, Lili, meg én is ebbe a csapatba, és te is sem. Bele fogsz te kerülni. Mindjárt te is. Magunkévá fogjuk tenni. Szeretetteljes intés. Legelőször szeretnék egy néhány dolgot elmondani, hogy miért kell gyakorolni az intést. Kell-e gyakorolni az intést a Krisztus gyülekezetébe, vagy nem? Szükség van rá, vagy nem? Hát persze, mindjárt nem is várom a választ, mert mindenki azt mondja, hogy ne kellene. Hát az biztos, hogy akár a Krisztus gyülekezetben, vagy adjuk egy társadalomba, ahol nem gyakorolják az intést, és nem működik ez a dolog, ott nincs fejlődés. Miért kell, a Bibliában sok helyen találjuk, hogy intsétek egymást addig, amíg tartan ma, hogy senkinek ne keményedjen meg a szíve. Pál apostol azt mondja, mint gyermekeimet úgy intettünk, úgy intettelek titeket. Másik helyen Filippi 2:1-ben azt mondja, ha helye van az intésnek, az biztos, hogy nincs helye mindig az intésnek. Nem akárkinél van helye. Ez is igaz. A másik Pál apostol azt mondja a rómaiaknak, és ezt felolvasom, mert ez nagyon kedves én előttem. Nézzétek meg, hogy milyen Pál apostol azt mondja, hogy meg vagyok pedig győződve, atyám fiai, én magam is, ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal betöltvén, minden ismerettel képesek lévén egymást inteni is. Na, futtába menjünk keresztül egy kicsit, hogy miért kell gyakorolni az intést. Mindenki gondolkozzon. Hát azért testvérek, megyek én gyorsan, azért kell gyakoroljuk az intést, mert nem ismerjük magunkat igazán. Elfogultak vagyunk magunkkal szembe. Van magunk felől egy nézetünk, egy látásunk. És milyen? Milyen szokott lenni felőlünk? Hát, hogy én jó vagyok, én nem éppen vagyok olyan, mint a Csabi, igaz? Én egy kicsit jobb vagyok. Tehát el vagyunk fogulva magunkkal szembe. Aztán a bűnökkel szemben is elfogultak vagyunk. Dávid vétkezik, és úgy elrejtette a dolgokat, úgy, mintha minden menne tovább, ő király volt, rendezte a dolgokat, mindent, pedig a háttérben milyen bűnök voltak, milyen nagy vétket, hogy vétkezett, igaz? Milyen nagyot. És az Úr elküldte az ő prófétáját, eredj csak el Dávidhoz is. Hát egy kicsit incs meg őtet, mosogass meg egy kicsit, mert beszennyeződött. A másik dolog, miért kell incsuk egymást? Mert itt tudunk nevekedni a lelki életben. Nevekedni a lelki életben. Soha nem történik nevekedés, ha nincs meg. Nem, nincs figyelmeztetés. Hogy nem így, hanem így. Nézzétek meg, ne incsük gyermekeinket, aztán minden megy. Tudják ők, hogy kell csinálni? Tovább megyek. Mert az intés közösséget formál. Közösséget formáló eszköz az intés. Figyeljétek meg! Általában ez a jelző, amikor valaki megintett, úgy szoktuk mondani, jó, megmosott. Igaz? Jó, megintett engemet. Jézus vette a tálat, és meg akarta mosni a tanítványnak a lábait. Péter azt mondja, nekem nem, mester, te nekem nem teszed. Rendben, Péter, ha te nem engeded, hogy én megmossalak, nekünk semmi közünk egymáshoz. Nincs semmi közünk. Mit mondott erre Péter? Azt mondja, uram, nem csak a lábon, mosod te a fejemet is. Azért, mert én veled közösségbe akarok lenni. Megyünk tovább. Miért kell gyakorolni az intést még? Hát azért, mert sok ellenkezés van bennünk. Sok ellenkezés van bennünk, és mindjárt akkor már közeledek az igéhez, mert nézzük meg, hogy akik a tudomány szerint való igaz beszéd, ezt tartja magát, hogy intessen az egészséges tudománnyal, és meggyőzhesse az ellenkezőket. Az ellenkezőket. Mindjárt erről majd fogok tovább valamit mondani. Veszélyekkel jár az intés. Nem olyan egyszerű dolog. Mert vannak, akik elfogadják, és vannak, akik, ugye megköszönik, vannak, akik ellene állnak. Elmondok egy durva negatívot. Hát az történt, hogy Keresztelő János, ugye ő keményen intette a népet. Keményen vette a dolgot, és ő belelátott a dolgokba, akik akartak megtérni, de nem volt változás az életükbe, ugye elutasította őket, kemény jelzőket használ. És János olyan, annyira képviselte az urat, hogy Herodest, a helytartót is megintette. Nem szabad neked a testvérednek a feleségével élned. Mi volt az eredménye? Mi volt az eredménye? Börtönt? Börtönbe kerül? Csak ennyi? Ennyi történt? Dehogy is. A feje a tálra került. Heródiásnak, a Heródes, ugye, társának, vagy hogy mondjam, bűnözőjének, mert együtt éltek, azt kérte. Nem az intés testvérek veszéllyel jár. Nem egyszerű dolog. Megterhelődnek, szembeszállnak, aztán jönnek az olyan dolgok, hogy hát miért avatkozol bele az életembe, igaz? Miért szólsz bele az én életembe? Ez az én privát ügyem. Sok minden van ezzel a dologgal. Majd te jössz engemet tanítani, ugye vannak jelzők, hát taníts meg te a gyerekedet, taníts meg magadat, hát nincs mit, sepreges fel otthon, jössz az én portámra sepregetni. Testvéreim, az intés nagyon fontos és szükséges. És a Krisztus gyülekezetében is. Most rátérek arra, hogy miért kellett Titus felvállalja ezt, hogy gyakorolja az intést. És én el fogok olvasni egy néhány dolgot, mert a Titus 1:9-3-ig, hogyha elolvassuk, el is fogom olvasni. Aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy intesse az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket. A gyülekezetben voltak olyanok, akik ellenkeztek a tiszta tanítással. Mert van sok engedetlen hiába való beszédű és csaló kiváltképpen a körülmetélkedésből való. Figyeljetek meg, engedetlen hiába való beszédű. Tovább megyek, akiknek be kell dugni a szájukat, akik egész házakat feldúlnak. Tanítván rút nyereség okáért, amiket nem kellene. Nézzétek meg a Krétában. Hát az egy sziget volt, több gyülekezetről van szó, és Pál apostol megbízta Tituszt, ezt a fiatal, hogy ott vannak olyanok, akik fals tanítást, és félrevezetik az embereket. Azt mondta valaki közülök, az ő saját prófétájuk, a krétaiak mindig hazugok, gonosz, vadak, rest hasa. E bizonyság igaz, annak akár fedj őket kimélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek. Testvérek, ebből tevődött össze a gyülekezet. Ilyen emberekből. Na most felteszük a kérdést, és a mi gyülekezeteink kikből tevődik össze? Mindenféle emberből, igaz? Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani azt, hogy még meg fogok említeni egy dolgot, hogy mi volt még, amiért kellett inteni, és ez volt a lényeg az egész Tituszhoz írt levélben. Szinte úgy látom magamat, mint vannak nekünk a gyülekezeteink. Szakasz, Terem, Ákos, és vannak a megbízottak. Valahogy úgy látom, hogy a megbízottak, akiket megbízott a gyülekezet, ezek a Tituszok. Engedjétek meg, hogy elmondjam. És ám bár sok tennivaló van. Sok tennivaló van a gyülekezetben. Kezdő gyülekezetek. Az egyik testvér megkérdezte tőlem, amióta dolgozok szakaszon, azt mondja, Ivánicki testvér, tessék nekem megmondani, miért van az, amikor hogy addig, ameddig nem voltunk hívők, nem bajlódtunk ilyen sokat egymással, mint most, miután hívők lettünk. Na, kemény kérdés. Mindenki gondolkozom. Ugye? És kezdtük elemezni, és kezdtük beszélni. Hát mondom, ti, ameddig a világban voltatok, sötétségben voltatok. berúgtatok, összeverekedtek, verekedtetek. Nem is volt olyan nagy feltűnő, igaz? Nálok nem is olyan nagy feltűnő. Igen, de mikor bekerültetek az imaházba, világosságba kerültetek. És most már látszik. Mi a nagy probléma? Behoztátok magatokat, a régi természeteteket. Jaj, hogy megtértünk. Hát megtértünk, mert tegyük fel, elhagytuk a borozást, az iszákosságot, a verekedést, elhagytuk a cigarettázást, elhagytuk az erkölcstelen életet, és ugye kényszerítjük őket, hogy házasodjanak meg, és kezdjék normális életet. Ja, ez csak a látszat. Igen, de a megsértődés, a megbántódás, a harag, a gyűlölet, a régi természetet behozzátok az imaházba. És akkor persze világosságba kerül, és olyan világosságba kerültök, hogy egymást jobban látjátok, mint magatokat. Mint Csabit. Én jobban látom Csabát, az ő hibát nagynak látom, de az enyémet pedig kisebbnek. Kedves testvéreim, ezért mondta Pál apostol, hogy intsed őket. Mert jelzők voltak a krétaiakra, ilyenek voltak. Minden községre van egy-egy ilyen jelzés, igaz? Sarmoságjak milyenek? Olyanok, igaz? Valakit megkérdeztem egy lelkipásztort, jó, azt mondja Isten, a sarmoságjat a vonaton is meg lehet ismerni. Ne bántódjatok meg! Tarcsaiak milyenek? Hát a tarnaiak milyenek? Még furcsábbak. Tehát vannak dolgok, amiket örököltünk. Bogdándiak. Hát a bogdándiak tudjuk, hogy milyenek, igaz? Bogdándiak tudják, nem? Sok bogdándi van. De na ezt mindenki behozta a gyülekezetbe. Mondta is valaki a szatmári gyülekezet egy ilyen gyűjtemény. Mindenki behozta a bogdándi szokást, a tarcsait, a tarnait, a minden szokás bejött a gyülekezetbe. Na mostan hogy csináljuk azt, hogy jó menjen a dolog? Na ezért mondja Pál apostol Titusnak, intsed őket. Neveld őket, hogy a Krisztushoz illő tanítás szerint éljen mindenki. Jó, megyünk tovább akkor. Még azt mondtam, hogy megemlítem azt, Titus 1.16-ot. Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivel hogy utálatosak és hitetlenek, és minden jó cselekedetre méltatlanok. Ebből annyit szeretnék kivonni, testvérek, hogy mi megtértünk, és bejöttünk. De óriási szakadék van, hogy is írja, vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják. A hívő életünknek van egy része, ami az ismeret. És van egy gyakorlat. Elméleti és gyakorlati. Na most legyünk őszintei, testvérek. Én magamról is azt mondom. Az elméletem nagyon elől jár, nagyon sok mindent, igéből megértettem. Igen, de a gyakorlat sántit, és azt mondja a teóriák a teória, de a praktika, tő marra azt mondja a közmondás, igaz? Elmélet, de a gyakorlatba. Párhuzamos legyen az elmélet a gyakorlattal. Ez volt az üzenete, és ezt kellett Titus rendbe tegye, hogy nem csak fejjel, hanem gyakorlatilag. Gyakorlatilag egyezzen meg az elméleti a gyakorlattal. Ezért enged az Úr próbát az életünkbe, a hívő embereknek az életébe, megenged betegséget, nyomorúságot, bajt a családba, gyermekeket, a fő tanítást, amit kaptam ebből, az Úr azért állít meg bennünket, azért, hogy magunkba szálljunk, és hozzuk össze az elméletit a gyakorlattal. Ezt nagyon, nagyon szívemre helyezte az Úr az életbe, a megpróbáltatásokon keresztül. Legyen úgy, testvéreim, hogy legyen úgy, hogy azért megvizsgáljuk az életünket, hogy az elméletünk, az elmélet. Elméletben tudjuk, de gyakorlatilag hogy működik. Na, Titusnak ez volt a tennivalója, hogy ezt hozza össze. Na most akkor, nézzük meg azt, hogy kezdjük, mennyi az idő? Megállunk, hogyha, mert úgyse tudunk mindent elmondani. Ha a testvérek megfigyelték az igében, úgy a vén emberek, vénasszonyok, ifjak, aztán az ifjaknak, egy tanácsuk van. Legyenek mérték. Ifjak hasonlóképpen incsed őket, hogy legyenek mértékletesek. Figyeljétek meg. De a mértékletesség megjelenik a véneknél is, megjelenik a vénasszonyoknál is, mindenhol. Miért kell a mértékletesség? A mértékletesség, és ezzel szeretném úgy párzamosan ezzel foglalkozni. A mértékletesség. Azt szeretném, hogyha megjegyeznénk, hogy a léleknek azt hiszem az utolsó gyümölcse. A mértékletesség. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. 90, igaz? A 90. Mértékletesség. Miért kell a mértékletesség? A mértékletes legyen. Na mostan legelőször is azt szeretném, hogyha megnéznénk, hogy a mérték fogalma. A mértékletesség a mérték szóból származik, ezért a keresztény ember számára azt jelenti, hogy az Isten mértéke szerint kell élnie. Ahogy mértéke van a súlynak, a térfogatnak, a távolságnak és az időknek, aként az ember élet módjával kapcsolatban is létezik egy Isten által meghatározott mérték. Na de, Isten által meghatározott mérték. Na de hogy jutunk ahhoz, hogy megtudjuk azt, hogy mi az Isten által meghatározott mérték? Mert mindenkinek van egy mértéke. Ha világba megyünk, ott is van egy mérték. A mértékletesség életünknek minden területén, minden területére kiterjed. Még a gyerekeknek is. Fiúknak, lányoknak, mindenkinek mértékletesség. Szentgyörgyön voltunk, aztán amikor a legkisebbik unokánk lett, ott voltunk, és hát úgy csináltuk, hogy a menjünk belső szobába volt, rendeztük mi a gyerekeket. Iskolába menjenek. Hát, hazajött az iskolából a fiú, elengedték a szülei, hogy menjen a parkba, rollerezni, vagy nem tudom mire. Hát a fiú előjött sötétbe. Hazajött sötétbe. Iskola után. Ebédelt is elment. Na, este aztán a matek nincs elkészítve, a román nincs, házi feladat nincs megcsinálva, az bömbölés, nyafogás. Hát, mondom, kisöcsém, hát itt baj van. Hát baj van a mértékkel, kisöcsém. Hát, látod, a mérték elszabadult. Eljátszottad az időt, és most nincsen időd, az a mérték, ami a tanulásra kellett volna, az már nincsen. Na most mondom, hónap más típusot csinálni. Szabunk egy mértéket, meddig legelőször megcsináld a tanulást, utána mész játszani. Mértékletesség. A gyerekeknek is. Mindenre szól nekünk a mértékletesség. Életünknek minden területére. De most nézzük meg, hogy ezt a mértéket, hogy jutunk el egész odáig, hogy mi elkapjuk ezt a mértéket. Benne van az ígébe, mert Ahogy említettem, az életünknek minden területén, és felsorolok egy néhányat. Evés, ivás, gyerekek, játszás, elmondtam, eljátszott az idő, nem volt ide a tanulásra, a szórakozásra, a szabadidőnk felhasználásával, öltözködésünkkel, külső megjelenésük jellemzőit, egészségügyi, erkölcsi és tisztességesség szintjén, a beszédünkben, minden területen a mértékletesség kell működjön. Ha ez nem működik, azt jelenti, hogy minden össze-vissza van. Na most hogyan jutunk el oda, hogy jussunk, hogy elkapjuk azt a mértékletességet, ami az Isten szerinti mértékletesség. És ezt elolvasom az igéből. Róma 12. Kérlek azért titeket, atyámfél, az Istennek irgalmaságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatot, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Testvéreink, az odaszánásunkról van szó. Odaszántunk magunkat az Úrnak, ebbe megjelenik ebben az ígében mértékletesség is a józanság. Kijózanodtunk. Mit jelent kijózanodtunk? Mindenkire, a vénneknél is, meg a fiatalasszonynak ott van a józanság. Hát a józanság azt jelenti, hogy a gondolkozásunknak a megváltozása. Mit jelent? Ez a megtérés. Nem a megtérést jelenti. Amikor megtértünk igazán az Úrhoz, és átadtuk az életünket neki, akkor megváltozott a gondolkozásunk. És most már kezdünk gondolkozni úgy, ahogy kérje az ige, úgy, ahogy Isten gondolkozik. De valakinél nem történt meg ez a megváltozás, a gondolatnak a megváltozása. Az régi szerint él, test szerint él, és az nem tud az Isten mértéke szerint élni. Neki van egy mértéke, világi módra, tegyük fel. Ahogy a világiak gondolkoznak. A világhoz méri magát. Nem Isten igéhez. Ne szabjátok magatokat a világhoz. Nem hiába szól a Jóisten igéje, hogy mi ne a világhoz kell hasonlítsunk, szabjuk magunkat, hanem Krisztushoz. Mert ő a mintaképünk. És legyen áldott az ő szent neve. Itt van a Szentírás, a Biblia. És ez minden korosztálynak leírja, hogyan kell viselkedjenek az asszonyok. Minden területen, öltözködésbe, beszédbe, minden területen, nem csak az asszonyok, a férfiak is, mindenki, gyerekek, testvéreim, ige szerint élünk. Ez a mérce. Ez a mérce. Tegyük bele az életünket az igébe. És ami nem ige szerinti, az azt jelenti, hogy nekünk más mércénk van. Menjünk akkor tovább ezzel a dologgal, tehát a józanit, kijózanodni. Tehát józanul gondolkozni. Ezt egyedül csak a Jóisten tudja elvégezni az életünkben. Hogy kijózanítson bennünket. Tudjátok? Olyan, és mi az emberek, mikor nézzétek meg, bajlódunk a gyülekezetekkel, ahogy említettem, mert bejöttek a gyülekezetbe, és behozták a régi természetüket, na mostan ezt meg kell törni. Ezt az Úr meg akarja törni. Nem megy el másképpen, testvéreim. A Istennek a mércéje, a vezetetése nem fog magától működni, csak úgy, hogyha feladjuk magunkat. Ha feladom az enyémet. De ha valaki úgy áll hozzá, én ezt így látom, jó, te úgy látod. Szerintem így van, mondta valaki. Szerintem így van. Aztán a másik azt mondta, szerinte úgy van. Hát hogy van most? Mindenki szerint van. És végül megáll a lelki pásztor, az egyik lelki pásztor, és azt mondja, jó, elmondtad, hogy te szerinted hogy van. Na, magyarázd el, hogy van Isten szerint. És azt már nem tudta mondani. Testvérek, mi Isten szerint kell éljünk. Na, lássuk akkor, egy picikét megemlítek még abból, hogy lássuk, hogy az idős emberek. Hát az idős emberekről csak fel fogom sorolni, és egy-két dolgot meg fogok említeni, mert ez érvényes mindenkire, rám is. Hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, tűrésben hépek, hasonlóképpen a vén, igen, itt megállok. A vén emberek. Hát, testvérek, én azt mondom, hogy én lassan betudom magamat azok közé. Be akarom tudni. Szeretnék megtanulni valamit. És elmagyarázok nektek egy gyakorlati történetet. Elmentünk meglátogatni, elmentünk a kórházba meglátogatni Kaszta Ferenc testvért Nádasdról. Bogdándiak nagyjából ismerjük, ismertétek őket. Őtet. Azt mondom, hívő ember volt, alázatos ember volt. Megműtötték a kórházba. Elmentünk a feleségem meglátni, nem tudom még ki volt ott, mert még voltak valakik. Megjelent a fia meg a menye. Jön a menye, jaj, apuka, hát de hogy néz ki ez az ágy? Hát, mint egy öreg ember, idős ember, megműte, a leped össze volt gyűrve ott. Hát na, mint tudjátok, hogy néz ki ott a dolog, össze borulva ott minden. Na, én elrendezem. Jaj, kislányom, hagyjad, jó, az nekem. Kezdi mondani. És én, na, kinyújtsa a lepedőt, elrendezi mindent. Nehezen tudott mozgolni, mert sérve volt, megműtve. Na, végül lehelyezkedett, lefeküdt. És amikor lefeküdt, a menye rátette a takarót. Add ide a kezedet, Csabi. Megfogta a kezét, és megcsókoltam. De drága vagy. Szeretnék ilyen vén ember lenni. Testvérek, hány idős vén ember házástos, nézzétek meg. Nem jó neki semmi, panaszkodik, tesz, vesz, neki nem kielégítő. Őtet nem szereti. És nézzétek meg, egy falusi ember, nem városi ember. Az, aki itt mindig megmaradt előttem, nézd meg te. Ez egy igazán vén ember. Szeretettel, és úgy, ahogy mondja a Jóisten igéje. Vén emberek, idős asszonyok, leszünk ilyenek? Szeretettel, szeretni. Családok, körülöttünk levőket. Tovább megyek, valamit, amit csak meg akartam jelezni, aztán mértékletes, arról beszéltem, mértékletes, tisztességes legyen, józan legyen, ugye, józan legyen az idős ember, aki nem esik egyik végletből a másikba, letisztult, az ítélettel rendelkezik, amire adni lehet, amire rá lehet lépni, el tudnak igazodni a fiatalok. Aztán a tűrés. Ezt szeretném aláhúzni, mert ez megint tanulság. Tűrés, türelem azt jelenti alul maradni, a második helyet elfoglalni. Jézus mit mondott Péternek? Eljön az idő, mikor más fog felövezni tégedet. Nem oda fogsz menni, hova akarsz, hanem vinni fognak. Testvérek, elfogadni ezt az állapotot, hát erre igazi isteni türelem kell. Elfogadni azt. Megalázkodni, nem irányítani, vezetni, nem én vagyok a nem tudom kicsoda. Átadni a helyet, ti a következő. Ebben benne van minden. Átadni a stafétát, átadni a fiataloknak. Szeretném ezt megtanulni, szeretnék így élni, mert én is már ott tartok. Az idős asszonyokról, de olvasuk el, mit mond az ige. Hasonlóképpen a vénasszonyok szentekhez illő magabeszélők legyenek, nem patvarkodók, nem sok borívás rabjai, jóra oktatók. Tudjátok, hogy volt olyan köztük, azon a területen ilyen is volt, hogy az asszonyok ittak. És most nincsen ilyen. Hallottam, hogy van olyan község, ahol jobban isznak az asszonyok, mint a férfiak. Ezek az asszonyok is ilyenekkel legyenek, amiket említettem, de a fő tennivalójuk az a vénasszonyoknak, idős asszonyoknak, olvasom, hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjöket és magzataikat szeressék, legyenek mértékletesek, tessék, itt is jelenik, tiszták, háziasak, jók, férjöknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék. A gyülekezetben, ugye a Biblia azt mondja, nincs megengedve az asszonynak a tanítás. De figyeljetek meg, hogy milyen nagy területe van az idős asszonyoknak. Megokosítani a fiatal asszonyokat. Miért kell ez? Miért kell ez, testvérek? Miért kell, hogy tanítani? Amikor a lányunk férhez ment, utána találkoztunk Kislaci testvérékkel, akkor ők még éltek, és a feleségével, a Bertussal. Hát a feleségem, mint az asszonyok, na hát újságolta, hogy anyós lette. Jó. Hát mi a férfiak egy kicsit arrébb beszélgettünk. Hallom én, hogy a Bertus testvérnő elkezdi a feleségemet okosítani. De így csinálja, de úgy csinálja, hogy legyél Irma, legyél jó anyós. Elkezdte okosítani, nevelni. Sokszor hallottam a feleségem bizonyságot tett erről, hogy milyen jót fogott neki a tanács. Testvérek, az idős asszonyoknak tapasztalatuk van. És szeretném biztatni a fiatal asszonyokat. Ja, de már máma, nem annyira működik ez. Nem annyira működik ez. Azért tartsátok a kapcsolatot az idősekkel. Azért kérdezzétek meg egy-két dologról. Igaz, hogy máma, a fiatalok többet tudnak, mert annyi könyv, meg annyi lecke, meg annyi tudomány, meg annyi minden van mindenről, de azért egy jó tanács felfér rátok. Fiatalok, fiatal asszonyok. Jó, felfér egy jó tanács. Jó, megyünk tovább. Felsoroltam, hogy miről van szó, hogy tanítsák az asszonyokat. Az idős asszonyok mire tanítsák, hogy engedelmeskedjenek a férjüknek? Megint megjelenik az alulmaradás megtanítani. Megtanítani az alulmaradást. Az isteni rend. Az asszonynak a feje a férj, a férnek a feje Krisztus, Krisztusnak feje az Úr. Tehát a mindenható Isten, Krisztus, fér, asszony, gyerekek. Ez az isteni rend. Igen, de ahol felborul ez a rend a családokba, ahol nem működik ez, mi történik? Felborul az isteni rend. Láttam olyat lelki gondozója alkalmakkor, amikor tönkre ment a család, csak azért, mert az asszony nem tekintette a férjét, férnek, és nem adta meg a tiszteletet. Tönkre ment a család életük. Mikor építettek, hát a férje rendezett ott valamit, azt mondja neki, állj félre, megyek én. Rendezte a gerendákot, rendezte a követ, mindent, ment az autóval. Hát a férje azt mondta, ha a feleségem ezt csinálja, hát akkor én találok magamnak tennivalót. A barátja meghívta a szomszédba, egyszer diskutálni, utána poharazni, utána részeges lett. És azóta is tönkre van menve az élete. Asszonyok, adjátok meg a tiszteletet a férjeteknek. És az idős asszonyok erre tanítják a fiatalokat. Nagyon, nagyon fontos ez, hogy ez itt történjen a gyülekezetben. Elmondok egy néhány dolgot. Tanítsák mértékletesek, józanok, tiszták, háziasok, jók férfiak iránt engedelmesek legyenek. Óriási feladata van a nőknek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék. És itt szeretnék valamit elmondani, mert benne van az igébe, benne, hogy Isten beszéde ne káromoltassék. Ha kudarcot vall a keresztény asszony, akkor összeomlik a gyülekezet bizonságtétele. Ezt szeretném, hogyha meg tudnánk jegyezni. A Titus levelében a gyülekezet teljes bizonságtételéről van szó a világgal szembe, különösen az ellenséges világgal szembe. De ez az, hogy az asszonyok valami, hogy itt van a rom, az asszonyok, Isten beszéde ne káromoltassék. Testvéreim, ha nem mért, Isten mértéke szerint az életünk, na most figyeljétek meg, evangelizálunk, hozok egy példát. Bejönnek a világiak. Minden gyülekezetre érve, Isten csak a miénkre. Szakaszon is ezt hallottam. Te, bejöttem, eljöttem meghallgatni az igét. Nincs különbség. Nincs különbség. Köztetek is mi közöttünk. Egyformák vagyunk. Hogy fognak megtérni az emberek? Veszitek észre? Ha Isten mértéke nem működik az életünkben, akkor az evangélium kudarcot vall. Mert bejönnek az emberek a világból, és akarják látni, hogyan néznek ki a hívők. Azt mondja, nincs semmi különbség. Hozzánk hasonlítanak, egyformák, öltözetük, mindenük egyformák, és így tovább. Tanítsa meg az Úr bennünket, Isten mértéke szerint élni. Az ifjak, a mértékletesség van ott, megemlítve, nagy a buzgóság a fiataloknál, de kevés a tapasztalat, a jó beleltás. Itt hibáznak a fiatalok, mert szélsőséges, és nem tudják megtartani a helyes mértéket. Tanítsad őket, azt mondja Titusnak. Fiatalok, biztatlak benneteket, mindenkit, lányokat, fiúkat, állítsátok be az isteni mértéket. Mit szól hozzá az Úr? Nem fogtok tévedni, mert ez a javunkat szolgálja. Ez lesz a mi javunk. Aztán Pál apostol mondja, Titusnak is ad egy intést, te magadat adjad példának. A legjobb bizonságtevés az, ha el tudja mondani egy idős ember, egy idős asszony, egy fiatal asszony, egy ifjú, legyetek az én követőim, mert én is Krisztusé vagyok. Tudnak-e követni bennünket? Ez a célja Titusnak a tanítása. A szolgákról is pontosan ez. Legyenek kedvesek, szolgáljanak jó kedvel. Most erről nincs szó az urakról, de ha szolgai állapotot vállalta fel valaki, akkor legyen igazi szolga. Legyen igazán az igének, újból megjelenik a ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanúsítsanak, hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben. Hogy azok a kollégái, még a főnöke is meglássa azt, hogy ez hívő ember, ez becsületes. Az Úr segítsen meg bennünket arra, hogy tudjunk figyelni. Minden igehirdetés, minden prédikáció lehet egy-egy intés. Mi hogy állunk hozzá? Kétféleképpen állhatunk hozzá. Elfogadjuk, vagy ellenkezünk. Isten segítsen meg mindannyiunkat, hogy igazán vegyük mértéknek a Bibliát, és Bibliához mérjük az életünket. Amen.